csendesedjünk el, hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Menj és Föld Ura, menj el édesatyánk, köszönjük neked, hogy úgy vallhatunk rólad, mint a mi Istenünkről, hiszen Jézus Krisztusban és ő általa atyánká lettél, mert a te újjászülő hatalmaddal bennünket gyermekeidé tettél. És köszönjük, hogy megrendítő és csodálatos, bámulatos Isten vagy, aki valóban bölcsességgel, hatalommal és szeretettel uralkodsz. És igazgatsz mindent ezen a világon, benne az életünket is, akkor is, ha tudjuk, akkor is, ha nem. És kezedben tartod ezt az egész világ mindenséget, hogy nekünk lakóhelyünk legyen itt a Földön. És köszönjük, hogy elküldted Jézust, a te egyszülött fiadat, hogy nekünk lakóhelyünk legyen a mennyben. És majd összeérjen az ég a Földdel, amikor új ég és új föld valóságában lehetünk. Köszönjük, Urunk, hogy a te igéd ma is szól, és arra kérünk, hogy áraszd ki a te szent lelkedet, akivel ihletted az igét, és magyarázd most számunkra. Kérünk téged, hogy ragadj meg bennünket, ahogyan megragadtad a prófétát, Ezékielt. Köszönöm, Uram, hogy azért lehetek itt, mert engem is megragadtál. Kérlek, hogy beszélj a szívünkre, Urunk. Kérünk, hogy gyógyítsd meg az életünket. Kérjük, hogy szembesíts azzal, hogy kik vagyunk, milyenek vagyunk. Akkor is, ha nem tetszik ez nekünk majd, akkor is, ha fájdalom lesz, és mégis reménység, kérünk, vezess fel bennünket is oda a völgybe, és mutasd meg, Urunk, hogy mi a te terved velünk. Köszönjük, hogy kérhetünk, és köszönjük, hogy várhatunk többet és nagyobbat is, mint amit elképzeltünk, mert te mindennél nagyobb vagy. Hozzád senki nem fogható. Kérjük, hogy szólalj meg, Urunk, és hagyj legyen a te szabad személyes szó mindnyájunk számára. Az Úr Jézus drága nevében hittel kérünk, és várunk véget, Szentlélek, jöjj és újíts és tölts el bennünket. Amen. Olvasom Ezékiel próféta könyvének a 37. fejezetét, és ebből most elolvasom az első néhány verset. Figyeljük jól, hogy mit láttat velünk Isten. Az Úr megragadott engem, elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt az csontokkal. Végig vezetett köztük körös körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Megkérdezte tőlem, emberfia, életre kell nekem még ezek a csontok? Én így feleltem, ó, Uram, Uram, te tudod. Egy megdöbbentő jelenetet látunk most magunk előtt. Nem a képekkel pusztán, mert az csak illusztrálni próbálja ezt, hanem lélekben. És ez mindennél több, hogyha Isten lelke tényleg elvisz bennünket ebbe a völgybe, és szembesít önmagunkkal, szembesít azzal, amit ő láttat velünk. Tudnotok kell, hogy Isten népe fogságban van. Fogságban van, és ez, hogy kimondom ezt a szót, vagy ezt a mondatot, hogy fogságban van, ez rögtön egy mély kérdést vet fel, és ezt a kérdést meg kell válaszoljuk, hogyan lehetséges ez? Hogyan lehetséges az, hogy Isten népe, aki a szabadság népe, a szabadító népe, fogságban van? Hogy létezik ez? És ez a kérdés nem egy teoretikus kérdés, nem egy elméleti fejtegetésre való kérdés, hanem ez egy húsba vágó kérdés, és egyben egy megválaszolt kérdés. Mert ami előttünk van, aminek most egy bizonyos értelemben a történeti leírását látjuk, és a történelmi hátterét felismerhetjük, ez tény. A babiloni fogságban van Isten népe. Hitetlenségük, hűtlenségük, engedetlenségük miatt ott vannak. Szétszóratásban. Ennek nem kellene így lennie, és mégis így van. Ez tény. És ami ennek a különös fejezetnek ebben a nagyon borús és nagyon megdöbbentően mélyen érintő bemutatásában felragyogó világosság az az, hogy ez a fogság, ez egy átmeneti fogság. Ez nem egy végleges fogság. És az az örömhír, az az evangélium ebben a csodálatos fejezetben és ennek a leírásában, itt most is felidéztem, hogy bár nem tudja még a próféta, és talán ha ezt a képet látnám, én sem tudnám, hogy vajon megélethetnek-e ezek a csontok, akik ott látszanak. De Isten csodálatos módon az ő tervében elkészítette a szabadítást, és ezt a szabadítást újra és újra az ő népéért, az ő népében véghez viszi. Ott az emberi látlelet, amit most nem idéztem én, de ha olvastuk együtt ezt a fejezet részt, akkor látjuk benne, hogy mit mond a nép. Így szólalnak meg. Kiszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk. Végünk van. Ezt olvassuk a 14. versben. Ezt mondja Izrael, ezt mondja Isten népe. Kiszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk van. És Isten még ennél is mélyebbet mond. Isten még ennél is mélyebbet láthat velük, mert Isten diagnózisa nem csak ez, hogy elveszett a reménység, és már száradtak a csontjaik, hanem azt mondja, hogy ez a sok csont ott a völgyben, ezek a szétszórt csontok, ez Izrael egész háza. Ezt olvassuk, ezt mondja Isten. És miközben Isten ilyen mélységében bemutatja őket, mégis elhangzik. Mint a legelején kiírtam erre a néhány diára, vagy az első közül a második diára, hogy ezt mondja az Úr, fölnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból én népem, lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Micsoda hatalmas, dicsőséges örömhír ez. Hogy Isten az ő szövetségében, az ő szeretetében, az ő hűségében, az ő kegyelmében, az ő hatalmában reménységet ad a halott népe számára, a vele szembe fordult népe számára, a halott csontok számára, mert az Isten nem mond le a népéről. Isten minden halott helyzetben készít szabadítást. Hatalmas evangélium ez. Isten népe bizonyosságában élhet, annak a bizonyosságában, hogy Isten még a sírból is ki tudja hozni őt. A legelesettebb állapotból is ki tudja hozni őt. A halott helyzetből is ki tudja hozni őt. És az a terve, hogy ezt megtegye. Minden hívő ember tudja ezt. Mert egyetlen hívő ember sincs a Földön, és te sem vagy az, aki ne a halálból jöttél volna ki az életre. A lelki halálból a lelki életre. Egyetlen hívő ember sincs, akit ne Jézus Krisztus feltámadása által hozott volna új életre ki, Isten az ő újjászülő lelke által. És mégis olyan megdöbbentő látni, hogy amikor egy helyzetben odaér az életed, hogy ez már nem megy tovább, ez véget ért. Mérhetetlen mély fájdalom ezt látni és végig gondolni. A saját életem és más emberek életére nézve is. Amikor olyan dolgokat mond ki az ember, hogy ez nem megy, ez halott ügy, ezt nem tudom megoldani, ebből nem tudok kijönni. Képtelenség. Itt meghalt. Meghalt minden. Meghalt bennem minden. Sokszor házasságok kapcsán, amikor beszélgetek erről, akkor mérhetetlen fájdalom járja át a szívemet, mert látom, hogy így látják. Látom, hogy így van. A nagy probléma, a nagy nyomorúsága az ennek a mélyén éppen az, hogy csak ennyit látunk, hogy halott. De kik vagyunk mi? Ki vagy te és ki vagyok én? Nem a feltámadásban hívő ember vagy? Nem a feltámadott élő Jézusban hívő ember vagy? Akkor hogy képzeled azt? Hogy mondod ki azt, hogy ez végleg halott? Hogy itt nincs tovább? Hogy ez lehetetlen? Kinek az erejéből? Kinek az erejével? Kiben való bizalomból? Kinek híve mondod ezt ki? Mert Isten az ő lelke által azon munkálkodik, hogy a fogság a kiszáradt, halott állapot után megelevenítse az ő népét. És ez ma is így van. Emberileg ez lehetetlen, de Istennek lehetséges. Mert ő a mindenható Isten. És nézzétek meg, olyan csodálatosan beszédes ez az egész leírás, mert ennek a felismerésére egyfelől, hogy milyen állapotban van valójában az ő népe, milyen állapotban vagy te és vagyok én, erre nem más vezet el bennünket, mint egyedül és kizárólag az Isten lelke. Ezért ezen a napon szeretnék erről beszélni, hogy Isten lelke vezérel. Ő viszel, ő mutatja ezt meg, ő vezet el ennek a felismerésére, mert egészen másról beszélnek az emberek, egészen másról beszélsz te is, egészen másként látja ez a világ. Az, hogy lássam azt, hogy mi a valóság, ezt egyedül és kizárólag Isten tudja megmutatni. És nézzétek meg, itt előttünk áll mindeközben egy Istentől megragadott ember. Egy Isten által megragadott ember. Egy olyan vezérelt ember, akivel Isten lelke azt tesz, amit jónak lát. Oda viszi, ahova akarja. Azt láttat meg vele, amit ő akar. Itt van előttünk egy ember, Ezékiel, az Isten embere. És nagyon különös és beszédes, ahogyan ez a folyamat végbe megy. Nézzétek, ezt olvastam, az Úr megragadott engem, mondja, átélve személyesen, elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt az csontokkal. Végig vezetett köztük körös körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Mi történik itt? Az Úr hatalommal cselekszik egy ember életében. Megragad egy embert. Így mondja, az Úr megragadott engem. Olyan mélyen érintett engem ez a mondat, és annyira jó ezt elmondanom nektek, hogy milyen hatalmas dolog az, amikor megragad az Úr. Amikor az Úr megragadottja, lélek megragadottja lesz az ember. Gondoljatok bele, mennyi minden ragad meg bennünket. Mennyi minden köt meg bennünket. Mennyi minden az, ami az életünket gúzsba köt. Így eszembe jutott, nem is olyan régen, kisunokáinkkal voltunk együtt, és
És eszembe jutott, és föl is idéztük Krisztinával ezt a verset, talán többen ismeritek, nem fogom befejezni, úgyhogy házi feladat lesz, hogy ezt befejezzétek, megtaláljátok, megkeressétek, és végigolvassátok a végső részét ennek. De az elejét hagy idézzem. Különös verse így hangzik, futás. Ismerős valakinek? Mit tesz egy gyermek? Aztán mit tesz a felnőtt? Ugye erről szól, és azért van, hogy átéltük, mert ott voltak a kis fiúnokáink, és futottak a labda után. Mert hogy azt mondja, Füle Lajos, fut a gyermek a labda után. Leszegett fejjel, tűzpirosan. Se lát, se hall, csak egyre rohan. Guruló labda lett a világ, szüntelen űzi, hajtja a vágy, száz utcán téren, ezer veszélyen, millió anyai kétségen át, gyönyörű szépen és balga után fut a gyermek a labda után. Fut az ember az élet után. Leszegett fejjel gyötri magát, kincseit egyszer csak, hogy elérje, kergeti álma, hajtja a vére, kenyér gurul a lába előtt, vagyon gurul a vágya előtt, hírnév, dicsőség álma előtt, rohan utánuk éveken át, a fogyó úton, életen át, száz utcán téren, ezer veszélyen, millió isteni bánaton át, gyönyörű szépen, s balgabb után fut az ember az élet után. Talán te is magadra ismersz. Mi minden ragadott meg, mi minden vonzott, mi minden vont, mi minden vitt, mi minden visz, mi minden ragadott meg, és ragad meg most. És éveken át hajszolod, futsz utána. És a legtragikusabb, amikor eléred, akkor érzed, hogy semmit nem ér. És azért mondtam, hogy nem fejezem be, mert folytatódik. Fut az Isten az ember után. Hull bele vére. Majd keressétek meg. És olvassátok el, kiben futott, és fut az ember után. De amikor elér bennünket a szeretete, amikor megragad minket az Isten szeretete, az olyan csodálatos dolog, olyan felemelő dolog, hogy az élet legnagyobb ajándéka. És talán elhalványult már a szívedben, talán már elszürkült a szívedben, de énekeld újra, jöjj királyom Jézusom, szívem, én megnyitom. A gonosztól óv te meg, véreddel, mely elkifolyt, mosd le rólam, ami folyt. Elevenedje meg, hogy milyen szeretettel keresett meg, és ragadott meg téged az Úr. Emlékszel rá? Emlékszel erre? Miért szeretted el, vagy miért nem ezt tölt el téged újra és újra örömmel? És amikor megragad az Úr, az mindig egyben felemelő és egyben lesújtó is. Hiszen tudnom kell, és talán tudod is jól, ahogy én is, hogyha megragad az Isten, akkor ott Isten szuverén hatalma érvényesül. Vagyis nem mi ragadjuk meg az Isten, nem mi fogjuk meg az Isten lábát, nem mi ragadjuk meg őt, hanem ő ragad meg minket. És ő rendelkezik velünk. Ő tudja, hogy mit akar végbevinni. És olvassuk itt is, mit tesz a megragadott emberrel. Elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgyben. Ha nem olvasnám tovább, mondhatnátok, ez egy kirándulás. Az Úr elvitt engem a zajos városból, kivisz kirándulni egy völgybe, idill, gyönyörű, szép lehetőség, de nem erről van szó. Ez nem egy kirándulás, ahova magunkkal viszük Istent, hanem egy kirándulás, ahová magával visz az Isten. Nem általunk választott helyre, hanem az általa választott helyre. Elvisz és letesz ott, ahol lennünk kell. És ez az ő lelkének a vezetése, ez az ő lelkének a vezérlése. Igen, ez egy valódi kiszolgáltatottság. És nem egy idegen léleknek való kiszolgáltatottság, mert az rettenetes, hanem az Isten szent lelkének való kiszolgáltatottság. engednünk kell? Kérdezem tőletek, engednünk kell? Nem is lehet ez kérdéses. Mert ezzel szembe szállni nem is lehet, de nem is érdemes. Ha egyszer megragad az Isten lelke, ha az Isten lelke téged elvisz valahova, akkor ott leszel. Akik újonnan születtek, akik az Isten lelkétől új életet kaptak, azok az emberek, akiket Isten lelke vezél, az Isten fiai, az Isten gyermekei, ahová fúj a lélek, oda mennek. Hiszen Jézus mondja Nikodémusnak, fúj a szél zúgását, hallod, de nem tudod honnan jön és hová megy, így van az is, aki újonnan született. Az nem a maga programja szerint jár, az Isten lelke viszi el, Isten lelke uralja. És hova viszi? Hova viszi, milyen völgybe? Azt olvassuk, tele volt az csontokkal, és végigvezetett köztük körös körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Egy olyan dologra vezeti el ezt az Ezékielt, egy olyan dolgot láttat vele, amit a legszívesebben elkerülne. Olyan dolgot láttat most általa velünk is, veled is, amit legszívesebben elkerülnél. Ki szeretne a temetőbe kirándulni közülünk? Ki szeretne a halál völgyébe elmenni kirándulásra? Ki szeretne a halál látomásában részesülni? Ki szeretne ott járni, ahol csontok hevernek a földön szétszórva? És ami megdöbbentő, hogy mégis ide viszel a lélek. És ez a lélek a túravezető. Nagyon idézőjelbe teszem. Végig vezetett köztük körös körül. Ezékielnek ott kellett végig mennie a lélek vezérlete alatt, és szembe kellett néznie azokkal, azzal, ami ott volt, ebben a völgyben. És miért kell ezt látni? Miért kellett ezt látni Ezékielnek? Azért, mert ez az Isten látlelete, testvérem. Nem a prófétái, nem a népé, aki magát értelmezi, vagy nem a babiloniaké, akik értelmezik a fogságra vitt népet. Ez az Isten látlelete, és az ő látása szerint kell és érdemes látni a dolgokat. És ezek egészen mások, mint amire mi sokszor számítunk és gondolunk. Emlékeztek az Úr Jézus, amikor a szárdiszi gyülekezetnek szól, a szárdiszi gyülekezet angyalát szólítja, tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ez Jézus látlelete a szárdiszi gyülekezetről. Ezért kérlek, pedig ezt olvassuk, láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Egy temetetlen sereg szétszórt csontjait látja. Megrázó látomás. És ami még megdöbbentőbb, hogy egy kérdés is elhangzik. Megkérdezte tőlem, emberfia, életre kell nekem még ezek a csontok? Én így feleltem, Úram, Uram, Te tudod. Mit lehetne mást felelni? Van-e ember, aki halott csontokat életre kelt? Van-e más, mint az örökkévaló Isten, a mindenható Isten, aki ezt a teljesen halott állapotot, ezt a lehetetlen helyzetet meg tudja változtatni? Emberleg nincs mit mondanunk. Hiszen emberi módon nem fognak életre kelni soha. Eddig látunk, és ezt őszintén be kell ismernünk. Ezt ki kell mondanunk. Ki kell mondanunk, de fel kell ismernünk. És ezen az estén is ki lehet, és ki kell mondanunk, hogy az Úr életre tud kelteni. Ő tud, mert ő a feltámadott Úr, aki hatalommal támaszt fel. De nézzünk szembe most még ezzel a völgyel, ahova elvezérel bennünket a lélek. Mit jelent ez a halál völgye? Mit jelent az Isten népe életében ez a halott állapot? Sokféle oldalról lehet talán ezt közelíteni, és lehet, hogy bennetek is elindulnak kérdések, gondolatok. én úgy álltam Isten előtt ennek az igének a fényébe, és úgy imádkoztam a megértésért, hogy ezt a részt is, ahogy a minden részt, a teljes Szentírás fényével igyekezzem érteni. Mert hiszem, hogy így érteti Isten lelke velünk az igét, majd látni fogjuk, hogy mennyire összefüggnek a dolgok. Én azt láttam meg, Isten lelke oda vezetett be, hogy két dolgot hozzak elétek most. Két dolgot, amelyet az ige elénk állít. Egyrészt a cselekedetek nélküli hitet, másfelől pedig a holt cselekedetek valóságát. A cselekedetek nélküli hit és a holt cselekedetek valósága. Nagyon fontos ezzel szembenéznünk. Isten lelke és az ige világosságában ezt láttatja velünk. Egyrészt ezt olvassuk. Jakab a levelében így ír, mert ahogyan a test halott a lélek nélkül, értjük, ugyanígy a hit is halott cselekedetek nélkül. A hit halott, testvérem. A hit halott, ha nincs engedelmesség és nincs készség a szívünkben, az életünkben, az Isten akaratát, az Isten szavát, az Isten tervét, a küldetésünket teljesíteni. Testvérem, halott a hited, és halott a hitem, ha nem fakad belőle Isten iránti teljes engedelmesség, Isten előtti felelősség. Halott a hited. Úgy elgondolkoztam, testvérek, természetes, hogy az értelem, az érzelem és az akarat együtt ér csak valamit. Nem elég érteni, hányszor, de hányszor mondta már ezt nekünk az Úr? Hányszor mondta nekem, hogy mit tudsz? Ó, mennyi mindent tudsz és tudok, de nem elég érteni. De az sem elég, hogyha most érzed, hogy közel van az Úr, érzed, hogy jó helyen vagy, érzed, hogy a testvérek szeretnek, vagy ez a gyülekezet épít, építőleg hat rád, nem elég ezt érezni. Ott kell lenned az akarattal, amely akarat engedelmesség az Isten iránti szeretetre, a fele barátod iránti szeretetre, és arra, amire az Isten téged elhívott, hogy betöltsd a küldetésedet. Azon gondolkoztam el, vajon a fasori gyülekezetünk és a többi gyülekezet, ahonnan jöttetek, vajon miben mondhatja el, hogy sok van nála? Sok ismeret? Sok érzelem? Sok cselekvés? Egyik, másik nem? Vagy csak egyik? Vagy kettő a háromból? Elmondhatjuk, hogy sokat tudunk, ezért sokat teszünk, mélyen érzünk, ezért sokat teszünk, és amit megértettünk, azt megvalósítjuk, amit Isten elmondott, azt komolyan vesszük, amiben már részesültünk, azt alkalmaztuk, amit mi magunk megkaptuk, azt másoknak átadtuk, ami itt van közöttünk, az kizendült közülünk, és már a környezetünkben mindenki a fasorba akar járni, és a templom csillárai is lógnak, és már nincs hely, mert jönnek és özöllenek az emberek, és mondhatjátok, milyen blőd elképzelése van a gyülekezetről a lelki pásztornak, hogy ez lenne nagy, ha tele lenne a templom. Higgyétek, őszinte szívvel mondom, hogy nem ebben a vágyban égek. Egy dolog van, szeretnék én is megújulni, hogy minél többen betöltsék közülünk a küldetést, mert itt vagyunk, amennyien itt vagyunk. Ha ennyien minnyájan betöltjük a küldetésünket, döbbenetes dolgok történnek. És most, akinek áthallása van, felejtse el, ha mindenki egy valakit tud hozni, akkor dupla ennyien vagyunk. Érted ezt, amit mondok? Ha egy valakit tudsz hozni. Ha a szíved tele van azzal a küldetéssel, amivel elhívott az Úr, hogy hirdesd az evangéliumot mindenkinek a környezetedben. Hogy elmondd, hogy szabad vagy. Hogy megmutasd, hogy szabad vagy. De legfőképpen megmutasd, hogy van Úr az égben. Hogy uralkodik az Isten, hogy csodálatos az Isten. Hogy a mi Istenünk csodálatos Isten. A mi Istenünk a mennyből uralkodik, ahogyan énekelték ebben az énekben, valóban bölcsességgel, hatalommal és szeretettel. A mi Istenünk az Úr. Ahogyan Illés mondja, az én Istenem az Úr. Testvérem, neked is, nekem is, és mindnyájunknak a magunk halál völgyével kell szembenéznünk ezen a héten. Élő a hitem? Valóban élő a hitem? Élő a gyülekezetünk? Valóban élő a gyülekezetünk? Nézzétek, egy élő gyümölcsfa gyümölcsözik. Vannak megbetegítő dolgok, de ha mégis él, túléli. Mi most itt Siófok, Sóstól, nem ide messze, egy pici kis telken, ott lehetünk egyszer-egyszer megpihenni a családunkkal, és átéltük, hogy kiszáradtak gyümölcsfáink. Nagy fájdalom ezt látni. Totál kiszáradtak. Semmit nem teremnek. Milyen jó volt leszedni ezt a sok barackot, hogy leszedni nem volt olyan könnyű. Milyen jó volt befűzni, az sem volt könnyű, de megenni, nagyon könnyű volt. Nincs az a barackfánk. Alig tudtuk kiszedni. Itt vannak a tanúim, akikkel együtt szedtük ki, még autót is odaállítottunk, kihúzzuk a gyökerét, mert tudjátok, mély gyökere van annak, ami faként jelen van itt felken, és most sorba-sorba halnak ki, pusztulnak el gyümölcsfák. Nem mondd nekem azt, hogy ha kiszárad egy fa, akkor az él. És nem mondd nekem azt, hogy ha él egy fa, akkor nem gyümölcsözik. Te gyümölcsözöl? Testvére. Én gyümölcsözöm? Vannak gyümölcseink? Sok gyümölcsünk, amely Isten dicsőíti? Mi van az életünkkel? Az élő hitben ott az a hajtó erő, az a csodálatos valóság, amely áthat a szőlőtőről, a szőlőveszőkbe áradó csodálatos erő Jézusból oda árad az ember életébe, és gyümölcsöt terem. És ott van a gerezd, és rajta a gyümölcsök, a lélek gyümölcse. Sorold majd fel. Meglátszik rajtam, meglátszik rajtad. Gyümölcsözünk. És amikor ezek a cselekedetek, mint cselekedetek megjelennek, ezek is olyanok, amiket Isten készített elő, előre elkészített jó cselekedetek, és ezek tükrözik, hogy Isten ereje, csodálatos dinamikája, az élő hitnek jelen van bennünk. Testvérem, aki tétlen, az tulajdonképpen halott a hitében. Mennyi szorgos kézre, testvérem, mennyi lábra, mennyi szájra lenne szükség a missziónkban, csak a fasorban is. Gyerekek között, iskolákban, fiatalok között, felnőttek között, a világban, mennyi, de mennyi kézre. Miért nem mozdulunk? Arról volt szó délelőtt, mi a mi csoportunkban egy picit beszélgettünk, hogy a lelki egészségnek mi a jele? Hát ugyanaz, mint a testi egészségnek. Nagy részt. Helyes táplálkozás, nem? Lelkileg, ez nagyon fontos. Helyes lélegzés, tiszta a levegő, beszívása többek között. És mozgás, dinamizmus. Fakad cselekvés, nyilvánvalóan egy lelki életre egészséges, az munkálkodik, az nem tétlenkedik. Igaza van az apostolnak? Igaza van? Ahogy a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül? Igaza van. Meg kell állnunk, testvérek, az ige talaján meg kell állnunk biztosan, biztonságosan, és cselekvően, mert figyeljétek, Jézus szavít a hegyi beszéd végén. Sokat ismerjük, nagyon jól tudjuk ezt is. Azt mondta Jézus, hogy bolond az az ember, aki hallgatja, amit ő mond, és nem teszi meg. Tudod, miért bolond? Mert amikor jön a vihar, meg az árvíz, és beleütközik a házába, össze fog omlani. össze fog omlani, elpusztul. De aki hallja és cselekszi, annak kősziklán áll a háza. Jön a vihar, ugyanúgy. Jön a támadás, de nem omlik össze. A te érdeked is. Az Isten dicsőség és a te érdeked is, hogy azt az életet éld, amely a Jézus szavainak való engedelmesség. Az Isten igéje iránti engedelmesség, mert ez az élet ment meg az összeomlástól. És most másik oldalról, még érintőlegesen, hiszen azt mondtam, hogy egyfelől a cselekedetek hiánya jelzi a halott állapotot, a legszebb és legtisztábbnak tűnő helyzetben is. A másik oldala, amiről beszél a zsidókhoz írt levél, Krisztus vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel általtalul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Mert tudod, és itt egy megdöbbentő dolgot látunk, nem csak a cselekedetek hiánya, hanem a hiába való holt cselekedetek valósága is ugyanolyan tragédia. Mert ez is a halál jele. Vannak holt cselekedetek. Vannak olyan cselekedetek, amelyeknek semmi köze nincs az élethez. Ahogyan van vak hit, van halott hit is. Ahogyan van vak buzgóság, ilyen értelemben van halott buzgóság is. Jó, ha tudod. Jó, ha tudom. Vagyis vannak olyan cselekedetek, amelyek nem az Isten szolgálatából fakadnak, hanem az ember önzéséből. Halott cselekedetek. Azok a cselekedetek, amelyekben te meg én vagyok a középen. Amiben te akarsz kitűnni, meg én akarok kitűnni. Nem az Isten dicsősége, hanem én. És Jézus azt mondta ma reggel is, aki nagy akar lenni közöttetek, legyen a legkisebb. Mindjártok szolgálja. Mert nem úgy van közöttetek, ahogyan a világban van. Ne úgy legyen közöttetek, ahogyan a világban van. Igen, döbbenetes ez, amikor önigazoló módon önmegvalósítás áll az életem hátterében. Két irányba is el tudunk torzulni, a törvényeskedés, a farizeusi megdöbbentő magatartás irányába, hogy mindent jobban tudok mindenkinél. Mindenki fölött állok. Mindent én értek jól. Halott állapot. Halott állapot. De ugyanígy a másik oldal a szabadosság. Én mindent megengedhetek magamnak. Nekem nehogy beszólj, nehogy beszóljon más, Isten sem. Én olyan magán bejáratú utat járok, senkinek semmi köze. Szoktam így mondani, ez a maszekoló kereszténység, amikor én és az Úr, így van, én és az Úr, ez így kezdődik. Én, külön van nekem külön bejárató utam az Istennel, közösség. Köszönhettek jó esetben nekem, fölismerhetik, hogy milyen nagyszerű vagyok, és én bármit megtehetek, nekem minden szabad. Mindent megengedhetek magamnak. Mindent jobban tudok. Egy oldalon szigorú vallásosság, a másik oldalon egy teljes szabados életgyakorlat. Mérhetetlen fájdalom van a szívemben, hogy mennyire meg tud ezt kísérteni. Hol ide, hol oda hajlik el az életünk. A kultúra, ami körülvesz bennünket, hol ide hajt, hol oda hajt. Elképesztő, hogy milyen szabados keresztjének vannak manapság, és elképesztő, hogy milyen törvényeskedő farizeusi keresztjének vannak manapság. Ezek holt cselekedetek. Nem Isten szolgálják, nem az ő dicsőségét, hanem az ember dicsőségét. Nem Isten tisztelet ez, hanem ember tisztelet. Bálványozás, az én bálvány tisztelete.
Testvérem, fel kell támadni ebből. Meg kell térni ebből. Meg kell tisztulni ebből. Oda vezet el a lélek, hogy szembenézek a magam halott állapotával. Szembenézek a halott hitemmel, vagy a halott cselekedeteimmel, hogy nem teszem, amit kell, vagy teszek olyat, amit nem kell, és arra hív, hogy ebből a nyomorult, halott állapotból az ő lelke által feltámadjak, megragadottá legyek, lelke által vezérelt legyek, és azt tegyem és úgy tegyem, ami is igazán őt dicsőíti. Erre hív. Többek között, és nyilván mindenkivel a maga halott állapotáról fog még beszélni az Úr, de arról csodálom is, amit jelent az ő szabadítása. Engedjük, hogy oda vigyen, és láthassa velünk, amit láthatni akar. Látkozzon. Szeretnénk, Urunk, tőled megragadott emberek lenni, szeretnénk, Urunk, újra szabad emberek lenni, mert benned, nálad, általad lehetünk szabadok. Szeretnénk, Urunk, tiszta szívvel élni, boldogan téged magasztalni, a te utadon járni, a bálványokat legyőzni, legfőképpen az én bálványt, önmagunkat. Könyörülj rajtunk, hogy megmozduljon az életünk, könyörülj rajtunk, hogy megálljon az életünk, megmozduljon ott, ahol tehetetlenek vagyunk, tétlenek vagyunk, engedetlenek vagyunk, és megálljon ott, ahol fölösleges dolgokat hajszolunk. Urunk, a te utadon szeretnénk járni. Kérjük, Úr Jézus Krisztus, hogy szabadíts meg bennünket véred, lelkem ára, Úr Jézus. Kérlek, szabadíts. És tedd ezt meg személyesen minnyájunkkal ezen a héten, Uram, ne hagyj bennünket ebben a völgyben, a halál völgyében, hozd ki minket az életre. Újíts, eleveníts, áldj, szentelj, gyógyíts, emelj fel. Köszönjük, hogy hatalmas és csodálatos, kegyelmes és szerető Isten vagy, akinek az a terved, hogy az átmeneti fogságból újra szabadok legyünk, mint a madár. Légy áldott a te igédért, légy áldott a te lelkedért. Légy áldott, Úr Jézus, hogy akit te szabaddá teszel, az valósággal szabad. Köszönjük, hogy ismerhetünk téged, és köszönjük, hogy lelkeddel munkálkodsz közöttünk. Amen.